Erős vár a mi Istenünk!
Erős vár a mi Istenünk!
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet Kantáte vasárnapján, és hadd olvassam fel a hét igéjét, amelyet a kivetítőn is olvasható Zsoltár a könyvének 98. fejezetének első versét. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökét, aki nem ismeretlen a gyülekezet számára, hiszen itt nőtt fel, és Gáncs Aladár bácsi, aki meghatározó lelkésze, kántora volt a gyülekezetnek, a nagytemplomi evangélikus gyülekezetnek, és természetesen a hozzátartozó szorványokhoz. Ő még egészen picike volt, hiszen emlékeim szerint 53-tól 78-ig volt itt Aladár bácsi, és ebben az időszakban itt nőtt fel püspök úr. És megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ő drága feleségét, Mártát, aki mindenhová elkíséri püspök urat, és itt van most közöttünk. Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm Bozorádi Zoltán és Bozorádi Zoltánné lelkészasszont és lelkészurat, akik azt gondolom, hogy nem ismeretlenek a gyülekezet számára, hiszen évtizedeken keresztül hűségesen végezték a lelkipásztori szolgálatot. És hát ugye mindig szoktam mondani, hogy könnyű ott egy gyülekezetbe szolgálni, ahol ilyen elöljárók, ilyen szolgálattevők voltak, úgyhogy én mindig mondom a gyülekezetben, hogy én csak beleültem abba a fotelba, amit előkészítettek számomra. Úgyhogy hálásak vagyunk, hogy itt vannak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Őket kértem meg, hogy szolgáljanak ma itt közöttünk az Isten tiszteleten. Jutka néni és Zoli bácsi fogják majd a liturgia részt vinni, és püspök úr pedig ő fogja az ige hirdetés szolgálatát végezni. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen gyülekezetünk épülésére, és mint ahogy az lenni szokott, a liturgia után a főének alatt, a Ne szóljon igét hiába főének alatt, feleségemmel, majd a 12 év alatti gyermekek fáradjanak föl a felső szobába, és ott lesz majd gyermekfoglalkozás az Isten tisztelettel párhuzamosan. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És akkor énekeljük el, azt gondolom, hogy az Evangélikus Egyház himnuszát ilyen gyönyörű szép ünnepen énekeljük el, a 254-es számú ének Erős vár a mi Istenünk mind a négy versszakát. Felállva énekeljük el az első két versszakát.
Szentlélek nevében.
Uram, szeretem a te házadat és dicsőséget lakó helyét. Sóváló, sőt, eked az én lelkem az Úr házáért, szívem és testem újjon az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak.
Segítségül hívja a nevedet ezen a helyen, Megérezze irgalmadat és segítségedet az Úr Jézus Krisztus által, akivel és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra oltár előtti felolvasásaként választottam, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 19. fejezetében, az első 10 verset a következőképpen. Ezután Jézus Jerikóba ért és áthaladt rajta. Ért ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfüge fára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent. Mondjuk el együtt az apostoli vallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földön és Jézus Krisztusban van, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban van, aki fogalmazott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet a mai vasárnapra, kantáte vasárnapra, az éneklő gyülekezet vasárnapjára, az ige hirdetés alapjaként kijelölt Ó testamentumi proféciát, Ézsaiás könyvének 42. fejezetéből a 8. verstől a következő. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határái, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és a városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik, ujjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Ez a kijelölt alapige. Ünneplő keresztény gyülekezet Krisztusban, szeretett drága testvéreim, nagyon köszönöm a hívást. Nem először hívott Krisztián, és nehezen találtunk időpontot, de azt gondolom, hogy az Úristen talán ezt is jobban tudta, hogy mikor kell élni annak a napnak, amelynek sokszoros aktualitása, üzenete van az én személyes életemben, de talán a gyülekezet életében is egy jeles nap, az 5. évforduló. Mindenki valószínűleg tudja, hogy repülőgépes nyelven leszálló pályához érkeztem. 50 éve szálltam föl körülbelül innen, ezekről a szép vidékekről, dombokról és tájakról. És most valahogy úgy vagyok, mint az, aki hát biztos sokan utaztak már repülővel, hogy van abban valami szívet melengetni, amikor az ember érkezik hazafelé, és kezdi látni az ismerős épületeket. Olyan jó volt megérkezni, költünk először természetesen a templom, aztán a víztorony és sok olyan épület, amely nyilvánvalóan hozzátartozott az én gyermekkoromhoz is. És ugyanígy a kanyarvilág is hozzátartozott ahhoz a közel másfél évtizedhez, amit édesapám mellett itt kicsit belenőve a lelkészi szolgálat szépségébe átéltem. Azt most nem merem állítani, hogy sokszor jártam Mandabokorban, mert nem tudom, hogy hányszor jártam, nem tudom, hogy pontosan hova mentem ki, hiszen a memóriám már azért csak kopik, de tudom, hogy többször voltunk tanyánkon is, házi istentiszteleten, bibliaórán is, hát mi marad meg egy gyermekbe, hogy istentisztelet közben betotyogott a kacsa, meg a tyúk, és éreztük együtt a teremtett világ az Isten közelében. Mi marad meg egy gyerek fejében, iskolába, tanyasi iskolába, megérkeztünk édesapával, leakasztottuk a Lenin képet, föltettük a keresztet, végén kereszt le, Lenin vissza. Aztán eljött az a nap, hogy Lenin le, és nem került vissza. Ezt is megértük, hála Istennek. Hát sok szép emlékem van, de azért a legszebb az, amit tegnap értem itt át, amikor először érkeztem meg ebbe az új központba, és itt egy lázas sietséggel és lelkesedéssel dolgozó csapatot láttam, élén a tisztendorról, éppen a haranglábat mázolták, pedig olyan szép, hogy nem tudom, miért kellett újra mázolni, de minden esetre 5 év után is úgy érezték a testvérek, hogy itt még szebbnek kell lenni mindennek, nem azért, mert vendég jön, hanem azért, mert az Úristen érkezik, és neki adunk hálát ezért a csodálatos központért, ami itt fölépült 5 évvel. És hát azt is tudom, hogy tegnap előtt volt a kerek évforduló, ugye, 27-e. És nekem azért is érdekes, mert nekem meg az volt a búcsú püspöki jelentésem az egyházkövetési közgyűlésen, és hát rácsodálkoztam az igére, amit akkor kaptunk. Áldjad én lelkem az Urat, el ne feledd, mennyi jót tett. Erről szól ez az Isten tisztelet. 5 évért adunk hálát, én egy kicsit személyesen 15 évi püspöki szolgálatért, de hozzá tehetem talán majdnem 50 évet, amikor innen elindulva
most ide visszatérve végigfuthattam a lelkészi aktív szolgálatnak a szép évtizedeit. Igen, sok jót tett velünk, velem az Úristen, megáldott, és még azt is megtette, egy olyan igét adott, hogy nem kellett engednem a kísértésnek. Azt mondta Krisztián, hogy nyugodtan válasszak igét. Aztán arra jutottam, hogy jobb, hogyha az ige választ minket, és nem mi az igét. Ezt az igét kaptuk mára, és én nem hiszem, hogy ennél jobb igét, vagy aktuálisabb igét kaphattunk volna, hiszen ez egyrészt háladásra, éneklésre bíztat, de másrészt benne van egy nagyon izgalmas szó, a szigetek szava. És nem biztos, hogy erre sokan gondolnak, de én a tanyákat mindig is úgy láttam, és a bokrokat, hogy azok szigetek, ahol közösségek élnek, és a szigetek valahogy azért nincsenek elszigetelődve egymáshoz. Most is tudom, hogy sokan jöttek a városból, össze vagyunk kapcsolva, különböző kis közösségek és szigetek, és átéljük azt a csodát, amiről ez a mai profécia beszél, ez egy Ebed Jahve ének, vagyis az Úr szolgájáról szóló ének, nem véletlenül kantáte vasárnapra alapigeként, és arról szól, hogy Istennek terve van, Istennek sok minden terve már beteljesedett, most újakat mondok, nincs még vége annak a csodának, ami itt is és máshol is elkezdődik, ahol ő dolgozik. Mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek új éneket, szigetlakók, akik a tengerre szálltok. Igen, kibontakoznak Istennek a csodái, és erről szeretnék most röviden bizonyságot tenni, amiben benne van tényleg az 50 év, a 15 év, de az utolsó 5 évnek is a tapasztalata. Arról szól a profécia, hogy pusztán, városban, szigeten. Én ezt a hármat szeretném most illusztrálni. Két délig például, hagyd legyek ennyire elfogó, hisz a déli kerületből jövök, de a harmadik természetesen ez a mandabokori csoda lesz. A szigeten, a tanyán, a bokorban. Csoda pusztán. Talán már jó 10 éve is van, hogy fölfigyeltem arra, hogy van a Bugaci pusztaságban, ott Bács-Kiskun megyében, két kis település, Bócsa és Tázvár, ahol a 70-es évek óta nincs lelkész. Utoljára Szélbúcsú volt ott helyben szolgáló lelkész, tehát többen ismerik a nevét, nem még nem kell közülni. És ott éreztük azt többen, hogy az Úristen nem akarhatja azt, hogy ott, ahol volt gyülekezet, ott ne legyen gyülekezet. Nem véletlenül mondom el ezt a tanmesét, mert ez két olyan gyülekezet volt, ahol az egyik helyen már csak havonta volt Isten tisztelet, a másik helyen két hetente. Ez ugye a lassú lelki halál. Tessék kipróbálni, nem fogjuk sokáig ezt a kísérletet végezni, hogy először csak két hetente eszünk, aztán csak havonta. Nem tudom, hányan fogják megérni a kísérletnek a végét. Próbáljuk ki azt, hogy először csak percenként veszünk levegőt, aztán csak két percenként, aztán már nincs tovább a kísérlet. Ha nem táplálkozunk, ha nem lélegzünk, akkor önmagunkat ítéljük halálra. Olvastam a gyülekezeti lelkészi jelentés, hogy itt is voltak bizonyos beszélgetések, hogy hány istentisztelet is kell, kell-e minden vasárnap. Én nagyon boldogan olvastam, hogy eljutott a gyülekezet oda, hogy hát nem csak, hogy minden napi kenyér, legalább minden heti kenyér megadassék nekünk, és ahogy látom, van is rá éhes szív és lélek, hála Istennek. Na és mondom a lényeget, hogy itt Bócsán a orvosi nyelven, mielőtt beállt volna a biológiai halál, még a klinikai halállapodás sikült visszaéleszteni a gyülekezetet, úgyhogy oda ment egy fiatal lelkes lelkipásztor, és azt mondta, hogy ő kipróbálja. Hát, ha van visszafele. Hát, ha vissza lehet hozni az embereket, ha minden vasárnap szól a harang, ha minden vasárnap Isten igéje hívogat. És azóta minden vasárnap van istentisztelet, van gyülekezet, most már ők is szeretnének új épületet bővíteni a gyülekezetet. Legutóbb még ott voltam, 90-en voltunk a templomban, konfirmandusokkal, sok szép jele az életnek. A pusztában, igen, Isten életet fakaszt. Sokkal frissebb élmény. Két hete szenteltük föl 15 éves püspöki szolgálatom első templomát, tehát nem kényeztetett el az Úristen templom szenteléseket, de nem is arra tettem én fogadalmat, hogy templomokat építek, sokkal inkább gyülekezeteket szeretnék én is mindenhol látni. Az a lényeg, hogy talán erről is olvastunk, hogy Pesszent Imrén, tehát a városban, arról szól a profét, hogy a városban is az Isten valami újat tud kezdeni. Igen, Pesszent Imrén Budapest külvárosában is volt egy kis hívő mag, aki imádkozott, mint kiderült, a 30-as évek óta imádkoztak, hogy legyen templomuk, aztán a háború elvitte a pénzt a templomra, és akkor most kaptunk egy újabb lendületet, lehetőséget, hogy fölépítsük a Luther kápolnát, és egy élő gyülekezet ott a város peremén elkezdje áldásra szolgálni. Tehát jelezve, hogy nem igaz, hogy a falu az Istené, a város az ördögé, nem igaz, hogy Budapest egy bűnös város, nem bűnösebb, mint Nyíregyháza vagy bármelyik másik. Ott is vannak ígére szomjas emberek, ott is lehet közösséget, gyülekezetet építeni, templomot építeni, közösséget plántálni. És hát akkor jöjjünk a szigetre, ugye, a bokorra, a tanyára, ahol tudom, hogy eddig is volt gyülekezet, 5 évvel ezelőtti szakaszban is, de azért óriási lökést adott ennek a közösségnek ez a gyönyörű központ. Itt is alhattunk, kérem szépen, ez egy nem tudom hány csillagos, kinéztem a tetőablakon, ez nem 5 csillagos, ez jóval több csillagos szállodának is megfelel. Nagyszerű a környezet, és a legjobb, amit láttunk, hogy ezt az épületet használják. Itt élő közösségek vannak, jelezve azt, hogy amit az Úristen itt mond, hogy neki terve van, hogy ő jövőt épít, hogy most kezd kibontakozni, most kezd beteljesedni, ennek mi boldog részesei lehetünk. És mindezt én most szeretném még egy képpel is illusztrálni. Köszönöm szépen Barbinak, hogy már is megjelent a kép, hogy mennyire látszik, azt nem tudom, de a Bibliában az van, hogy a hit az hallásból van. Én azt gondolom, hogy egy kis vizuális fantázia az hozzátartozik a hitünkhöz. Na, ez egy olyan kép, amiről majd én egy pár szót szeretnék elmondani abban a reményben, hogy látható is, sőt, mivel mobil mikrofonom van, ide is merek jönni közel, hogy én is lássam. Hadd mondjam el, hogy ez a kép, ez ennek a proféciának egy olyan ábrázolása, amely az én életünk meghatározta, hogy a mostanára fedeztem föl. Ez a festmény Tihi Kármának a festménye, az Ézsaiási proféci alapján, a cím, hogy engem várnak a szigetek. Ha valaki esetleg járt a Nagykarcsai Evangélikus templom, ahol 16 éve szolgálta. Tehát az a lényeg, hogy ennek van egy ennél még importánsabb megjelenése, egy szárnyas oltáron. Ez annak a szárnyas oltár festmények az előtanulmánya, 1947-ben festette Tihi Kálmán. És hát engem az döbbentett meg, hogy miután én gyermekként nagyon sokszor nyaraltam Nagykarcsán, megfordultam keresztapámnál, Győri Jánosnál, és mindig megcsodáltam ott a pünkösdi szárnyas oltárt, éppen ezt a pünkösdi víziót. Utána elkerültem a püspöki hivatalba, ugye a téli missziólelkészi szolgálat után, szintén az is kísért ez a kép tovább. És lejöttem először a Raffai Sándorból örökölt íróasztalon mögé, fölnézik, hogy a Szentközi falon ez a kép nézlán, valami lényomást kapta, mi történt, és látom, hogy ez igaz valósága. Evangélikus múzea úgy döntött, hogy ezt a képet ott a püspöki hivatalba akasztja föl, és ez most 15 éve, ahányszor én fölnézek, erre a képre tekintetek föl, és ez azt ábrázolja, amiről Ézsaiás szól, hogy a szigetek várják az érkező urat, az úr szolgáját, a messiás, várják az ő tanítását, és azt gondolom, hogy ezek közé, a szigetek közé tartozik, mondom akkor is, ahova hála Istennek rendszeresen megérkezik ez a hajó, ugye az egyház szimbólum a hajó, ez egy csodálatos pünkösdi látomása arról, hogy a pünkös, amivel benne élünk, nem véletlenül piros a oltárfelépő, ez a templom szentelési emlékünnepre is utal, de a közelgő pünkösre is. Pünkös nem más, mint amikor Jézus Krisztus megérkezik az életünkben. Az ő tanítása megszólal, amikor találkozik éhes embereknek a tekintete, azzal a tekintettel, hogy ott áll a hajó urával, és annyi várja, hogy partra szálljon az életünkben, hogy betöltse az életünket, és hogy mindazt elmondja, amire szükségünk van, ami által az életünk helyesebb és boldogabb lehet. Ezt tehát maradjon most itt még az Isten tiszteletben szinte oltár képként jelezve, hogy az ézsaiási proféci nem csak hallható, de látható.
Különben a festmények, és még ez is hadd legyen nagyon személyes vallomás nekem, meghatározó
élmények az életemben. Most örülök, hogy Ildikó itt közel velem szemben, mert édesanyád volt, aki minket megajándékozott, aki festőművész is volt, konfirmáló lelkészemnek a felesége, Edith néni, és én nem felejtem a orgonáló angyalt, ami ott volt édesapa zongorája fölött, nem felejtem a Luther családot, akik ott egy lant mellett énekelnek, ott van most is a dolgozó asztalom mögött. De ezek a képek meghatároztak, meghatározott az oltárkép, amiről most írsz a gyülekezeti újságban, hogy milyen jó, hogy felújították, igazad van, én gyerekként nem nagyon értettem azt a sötét képet, most rácsodálkoztam, hogy mennyi üzenet van benne. De amit viszont gyerekként nagyon-nagyon szerettem, és itt talán vannak még néhányan, akik jártak annak idején a úgynevezett tanácsteremben, az iskola utcában, akár reggeli istentiszteletre, vagy bármilyen alkalomra, ott volt egy oltárkép, ki emlékszik, hogy mi volt rajta?
Jézus a jó pásztor.
Köszönöm szépen, akkor többen figyeltünk. Én gyerekként nagyon-nagyon szerettem, mert ha nem is mindig kötött le az igehirdetést, mert ugyászik rossz gyerek voltam, de az mindig megfogott engem, hogy ott egy nagyon jóságos alak a karján egy bárányjal néz rám, és nézi el azt, hogy én a versenypénzzel játszok, meg nem biztos, hogy odafigyelek mindig. És tudat alatt arra gondolok, hogy talán ez is szerepet játszott abban, hogy amikor a püspöki szolgált elindultam, akkor úgy éreztem, hogy kell egy pásztorbotot kerestem, és aki ott békése van, emlékszik, hogy egy kaszanyérből átalakított pásztorbottal indultam el, amit most majd június 30-án szeretnék továbbadni az utódomnak. És ugyanígy meghatározta az életemet még egy kép, és lehet, hogy van, aki erre is emlékszik, ami ott volt a harmónium mögött, ahol édesapám ugye kántorként ül, én meg ott mellette ültem, lapozgattam, ez pedig a Süllyedő Péternek volt az az ábrázolása, talán van, aki erre is emlékszik, nem tudom, hol vannak ezek a képek, lehet, hogy valahol még megőrzik őket. Egy döbbenetes kép volt, a gyereknek a fantáziája nagyon megindult, mert derékig Péter már a vízbe van, csak Jézus van biztosan a habok tetején is, nyújtja le a kezét, és Péter kapaszkodik. És ez a kép nekem sokszor adott előtt, amikor én is már eddig voltam. Amikor azt éreztem, hogy nem megy a vízen járás. Pedig a tanítványi léthez ez erősen hozzátartozik. Nem tudom, ki ismeri Raszki Jánosnak azt a blogját, meg a címe, hogy vízen járni tilos. Ő ezt egy festmény címből vette, ezt a szellemes címet, lehet, hogy van, aki ezt is ismeri, akik internetesek kattintsanak rá, elég ennyit beírni, hogy vízen járni tilos. Meg fog jelenni Kis Márta festménye, ez egy hallatlanul jópofa, humoros, grotesz festmény, sajnálom, hogy nem hoztam el annak a konkurenciát ennek a képnek, de érdemes megnézni, otthon egy zseniálisan szellemes kép, egy hölgy jár a víz tetején, és két dühött hatósági ember eddig a vízbe gyalog utána, és mutatnak a táblára, ki van írva a tó partján, a vízen járni tilos. Talán értik ezt a humort. Az ember, a földhöz ragott ember nem tudja elképzelni, hogy létezik az, hogy én nem süllyedek el. És ezt az asszonykát, vagy ezt a hölgyet ki akarják onnan hajtani, mert ő irritálja őket, hogy ő tud járni, én meg nem. Az egész keresztény létünknek egy nagyon izgalmas szimbóluma ez, hogy hisszük-e azt, hogy lehet járni a vízen. Hogy a szigetek között lehet kapcsolat, még hídra sincs szükség a szó fizika értelmében, lelki hidakra van szükség, imádságra, találkozásokra, beszélgetésekre, és akkor a szigetek nem elszigetelődnek, hanem egy csodálatos élő hálózatot alkotnak, amilyen egy emberi szervezet, vagy bármilyen élő lénye van a csodálatos teremtett világban. Igen, ezek a képek meghatározták az életemet mind a mai napig, és azt gondolom, hogy ez a csodálatos prófétai látomás is, ez a pünkösdi látomás, ez nem arról szól, hogy valamikor egyszer régen Jézus ott a Genezáreti tó partján talán így érkezett meg. Ez nem arról szól, hogy majd valamikor az üvegtenger partján talán lesz valamilyen szép élményünk és víziónk. Ez arról szól, hogy itt és most. Hiszen Isten így mutatkozik be, mert a legfontosabb mondat az elején hangzott el, Isten letette a névjegyét. Én vagyok az Úr. Ő a vagyok. Aki itt és most tesz csodákat. Itt és most kapcsolja össze a szigeteket. Itt és most hoz minket olyan helyzetben, hogy igaz lehet az, amiről a profécia végén olvasunk, hogy újjongjanak a kősziklállakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak, dicsőítsék az Urat és hirdessék dicséretét a szigeteken. A tanyákon, a bokrokban, itt Manda bokorban is. Azért, hogy ő van, hogy ő a vagyok, aki az életünket kézben tartja, és az egész életünket felszabadítja arra, hogy abból egyfajta új ének szakadjon föl, és új élet, amely mások számára is Isten felé segítő, terelő kéz legyen, valami, ami mutatja, hogy igen, oda hozzá, hozzá lehet fordulni, aki érkezik, aki megérkezik, a hitünk és reménységünk szerint itt van most közöttünk a hirdetett igében, az úrvacsora szentségében, ebben a csodálatos testvéri közösségben. Én köszönöm szépen, hogy itt a leszálló pályához közeledve mindezt elmondhattam, és talán még ezt a képet szabad egy kicsit tovább sófolni, biztos vannak itt a repülés technikában, államjáratosabbak, tudják, hogy van olyan is, hogy egy repülő leszáll, aztán átstartol és újra fölemelkedik. Hát én azért bízom, hogy talán egyfajta átstartolás még nekem, nekünk is megadatik, és biztos, hogy az Úristen föl tud még használni a nyugdíjas években is minket, ha úgy akarja. Itt sokat poénkodtunk az utódommal, aki szintén Péter, mondtam, hogy Péter, én vagyok a kifutó modell, Péter 1, te vagy a P2. Pont Péter, a második Péter, az új modell. Én azt gondolom, hogy kifutó és befutó modellekre egyaránt szükség van az egyházban. Van egy osztrák teológus, Paul Zullener, a neve, talán valaki hallotta már, neves pasztorál teológus, hogy írt egy könyvet ezzel a címmel az egyházról, hogy kifutó modell. És azt mondja, hogy Európában úgy néznek az egyházakra, hogy nincs tovább. Hát jöjjön nekem mandabokorba, majd fogják látni, hogy van tovább, de ő is azt mondja, hogy ő ezt a képet egy ideig kénytelen volt lenyelni, mint egy keserű pirulát, hogy igen, kevesebben vagyunk, fogyunk. Aztán elment egyszer a hamburgi kikötőbe, és látott egy öreg hajót, amit ott a szárazdokba javítottak, foltoztak, de miért? Hogy utána újra kifusson a tengerre. És akkor rájött arra, hogy hoppá, kifutni többször is lehet a szónak pozitív értelmében. Úgyhogy most én is szárazdokba készülök, de remélem a kikalapának. Utána újra kifuthatok arra a bizonyos csodálatos tengerre, szigetek felé, szigetek közé, ahol nagyon hiszem és remélem, hogy az Úristen megajándékoz még ilyen élményekkel, találkozásokkal, mint amilyen ez a ma délelőtt. Úgyhogy amikor hálát adunk Istennek azért, amit itt elvégzett bennünk, általunk és közöttünk, akkor én személy szerint is köszönöm mindazt, amit itt kaptam, már 50 évvel ezelőtt is, és azóta is, és Isten gazdag áldásán kérem a további plantálásra, növekedésre, arra, hogy valóban új élet és új élet töltse be Mandabokrot és a környékét is. Így legyen, azaz amen. Imádkozzunk. És én most azt az imádságot idézem, amit 5 évvel ezelőtt Fabinyi Tamás püspök kollégám is idézett, ez a klasszikus templom szentelési imádság. Nem kell újra szentelni ezt a templomot, mert hála Istennek tökéletes állapotban van, de ennek az imádságnak a gondolatai, legalábbis részben idézett gondolatai, azt hiszem most is időszerűek és aktuálisak. Imádkozzunk. Örök Isten, irgalmas Atyánk, nagy a Te dicsőséged, túlálad az égen és a földön. Félelemmel tölti el minden teremtményedet, de még nagyobb a Te irgalmad, amellyel eljöttél a világba, és üdvösséget szereztél minden teremtményednek, egyszülött fiad által. Ezért a Te végtelen irgalmadét kérünk, nevezd meg a jövőben sem kezeink munkáját, hanem használd fel továbbra is üdvözítő akaratod szolgálatára ezt a drága szent hajlékot, mindazt, ami benne van. Gyűjtsd össze benne a Te népedet nemzedékről nemzedékre. Szenteld meg a Te lelkeddel, hirdetesd benne tisztán a Te evangéliumodat, és nyisd meg előtte a hallgatók fülét és szívét. Hallgass meg mindenkit, aki Te hozzád kiállt ezen a helyen, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Urunk, áldott legyen mindenki, aki ezek után is átlépi ennek a hajléknak a küszöbét, hogy az örök és irgalmas Isten imádja lélekben és igazságban. Lakozzék ezek után is a szent helyen, a Te dicsőséged épüljön benne igéjével és szentségeivel Krisztus gyülekezete, Isten templomává, lélek egységében, nemzedékről nemzedékre. Amen.
Drága gyülekezet, kedves testvérek, visszatekintés. Ne ijedjenek meg a testvérek, mert 5 évvel ezelőtt elég hosszú visszatekintést olvastam föl. Igazából csak 3 igét szeretnék fölolvasni, és itt a kivetítőn is látható, amely azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon meghatározóak voltak. Talán többen emlékeznek, hiszen a mandabokorból nagyon-nagyon sokan ott voltak 2010. februárjában, amikor még Vecán Zoltán volt a felügyelő, és az ő elnökletével ott tartottunk egy olyan fórum beszélgetést, hiszen Isten az én szívemre is, és többeknek a szívére is helyezte, hogy lehet, hogy jó lenne az albérletből egy saját otthonba lépni. És tudom, hogy akkor még Csabai Lászlóné volt a polgármester asszony, és ostromoltam én őt. Többször találkoztunk, többször egyeztettünk, többször beszélgettünk, és mindenekelőtt nagyon hálás vagyok, hogy elfogadta a meghívásunkat, és mint tudom, hogy mindig olyan szeretettel gondol Mandabokorra is, hiszen tudom azt, hogy a lánya is itt lakott korábban, és tudom, hogy talán, ha nem is a szíve közepe, de a szíve csücske biztos, hogy Mandabokor volt, és az is. És 2010-ben indult el, nagyon sokat imádkoztunk, és aztán Isten megadta, hogy 2 évig imádkoztunk azért, hogy legyen egy saját épületünk, és 2012. szeptember 16-án úgy indult az építkezés Nehémiás könyvének 2. fejezetéből, maga menj, Isten ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. És így kezdtük el. Egy bő 1,5 év alatt épült fel ez az épület, nem kevés küzdelmek árán, hiszen azért azt is hozzá kell tenni, hogy az, aki már építkezett életében, az tudja, hogy az építkezés mindig küzdelmekkel jár. És itt van Zoli bácsi is, aki nem egy, nem két építkezést vezényelt le, bonyolított le, hát ő aztán igazán tudja, mit jelent építkezni, és Utka nén is igazán tudja, hogy mennyit kellett nélkülözni az ő férjét a különböző tárgyalások, egyeztetések miatt, és hát ilyen nehéz körülmények között rengeteg egyeztetés, rengeteg vívódás közepette indult el, de Isten ezzel az igével indított bennünket útnak. Ezzel az igével, hogy Isten ad nekünk sikert, nem mi harcoljuk ki a sikereket, nem mi vagyunk azok, akik megküzdünk a sikerekért, hanem Isten ad nekünk még sikert is. És tényleg mi az ő szolgáiként kezdtük el az építkezést. És aztán egy bő 1,5 év telt el, szeptember 2012. szeptember 16-án volt az alapkőletétel, sokan emlékeznek, hogy hát abban a néhány órában mindenki leégett, hiszen rendkívül jó idő volt, és szembesütött a nap, a gyülekezetet kicsit próbára tettük, mert pont így ültek a testvérek, talán tetszenek emlékezni, így ültek, már megvolt az alap, már be volt öntve, és testvérek nappal szemben, de végig bírták ülni az alapkő letétet, egy nagyon-nagyon szép ünnepség volt, és aztán egy bő 1,5 évre rá, pedig Isten azt értette meg velem és velünk, hogy az igazi munka az most kezdődik. És ezért a Krónikák 1. könyvének 29. fejezetéből kaptuk azt az igét, hogy a munka pedig nagy, mert nem emberi részen az a ház, hanem az Úristené. És ezt mi tudtuk. És tudtuk, hogy ezt az épületet ezt nem magunknak építjük, hanem elsősorban Istennek. És azt gondolom, hogy minden egyes fala, minden egyes munkaóra, minden egyes téglája az az Isten dicsőségét szolgálja és munkája. Úgyhogy ezért voltunk hálásak 2013. április 27-én, amikor is ünneplő gyülekezettel adhattunk hálát. És talán tetszenek emlékezni, hogy nem volt olyan gyönyörű szép környezet, meg volt a szép imaházunk, nem volt olyan szép a környezet, hiszen akkor a földet azt éppen, hogy elgerebéztük, és nagyon sok tennivaló volt, nem volt kerítésünk, és sok út vezetett odáig, hogy átélhessük, megtapasztalhassuk, hogy milyen ilyen környezetben élni és lenni. Szóval sok minden nem volt meg, de a lényeg megvolt, gyülekezet volt, ünneplő gyülekezet volt, akik hálát adtak, És azt láttuk, hogy az Úristen ez a ház. És ezért neki adtunk hálát. És aztán újabb nehéz feladat volt, mert én mindig azt vallom, hogy egy gyülekezetet akár elindítani, akár a munkát átvenni, az nem olyan nehéz feladat, mint egy gyülekezetet megtartani. És azt gondolom, hogy az április 27-i szentelés pillanatától kezdve mi azzal küzdünk, hogy a gyülekezetet együtt tartsuk, egységben tartsuk, és azért itt úgy gondolom, hogy meg kell említeni Vasné Harman Gyöngyinek a nevét, aki mindig ott állt mellettünk. És azt gondolom, hogy ezekben a küzdelmekben, és ha voltak nehézségek, akkor tudtam, hogy kit kell keresni. Mindig őhozzá elmentem, akkor tudtam azt, hogy jó ajtón kopogok, és eltelt 5 év, és láttuk azt, hogy sok küzdelem árán vagyunk ott, ahol vagyunk most. Tegnap püspök úrral, az ő feleségével beszélgettünk, és elmondhattuk azt, hogy tulajdonképpen ez a fél hektáros terület, ami itt van, a fél hektáros területnek maga a szűz épület, azt kivitelezők készítették el, de minden, ami itt van, az társadalmi munkába készült. És azt gondolom, hogy azért lehetett kihozni annyiből, mert püspök úrral itt egyeztettünk, hogy éppen, ha jól emlékszem, 150 millió forint most az a templom, amit építettek, és lehet, hogy ez még, ebben még nincs benne még minden, ezt nem tudom pontosan. De mi azért tudtuk, és persze nyilván eltelt 5 év, meg vagy 5-6 év, és tudom, hogy azóta sokan csokoznak, ezt nem hosszúval írom, hanem röviden, csokoznak, és tudom, hogy megváltoztak a körülmények, de az biztos, hogy azért tudtuk annyiből kihozni, mert tudom, hogy a gyülekezet nagyon-nagyon sokat hozzátett. Itt több száz köbméter földet hoztak a testvérek traktorral. Olyan szép volt látni, amikor beálltak egymás után 4-5-6 traktor, és jöttek, leborították a testvérekkel, gerebjéztünk. Morovszki Gyuri bácsival, Olá Pista bácsiékkal készítettük a kerítést. Több mint 100 négyzetméter kis burkolólapot kellett letenni. Hát emlékszik István bácsi, és a gyülekezet is helytált. Nagyon-nagyon sok munka volt. A haranglábnak a felállítása, a filagóriának a felállítása, a tetőtér beépítése, ezek mind-mind rendkívül sok áldozatos munkaórát mutattak a gyülekezet részéről. És aztán a harmadik ige, ami azt gondolom, hogy meghatározó a gyülekezet életében, ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. És tudom azt, hogy sok viszontagságok ellenére és után azt gondolom, hogy nagyon sokan megtapasztalták azt, hogy itt tényleg békességet kaptak. Mert tudják, drága testvérek, hogy ahol Isten igéje tisztán és igazán hirdettetik, és ott vannak bűnvalló szívek, ott békesség van. És tudom, hogy nagyon sokan békességre leltek, hitre jutottak, átadták az életüket, és onnantól kezdve tudták azt, hogy már nem semmit nem én, hanem minden csak te. És ahogy János is írja, hogy neki növekedni kell, nekem pedig alább szállam. És ez a három ige, így a visszatekintésben ez a három ige, ami meghatározóvá vált számunkra, és ezt jól jegyezzük meg, mert vetélkedőn múltkor nem tudtuk, hogy mik ezek az igék, amelyek meghatározóak. Maga menj, Isten ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. A munka pedig nagy, mert nem emberi lészen az a ház, hanem az Úristené, és ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. És nem szeretnénk céltéveszteni, szeretnénk mindig Jézus Krisztusról bizonyságot tenni, mert hisszük azt, hogy ő az élet forrása, és hisszük azt, hogy ő az, aki meg tud változtatni emberi életeket, szíveket, és tudjuk azt is, hogy ő az, aki békességet ad. Ahogy János evangéliumában olvashatjuk, Jézus mondja, én békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. És azt gondolom, amiről itt püspök úr is prédikált, az egy sziget, a békesség szigete. Lehet ez sokak számára, és adja az Úr, hogy még sokáig, éveken, évtizedeken keresztül. És az utolsó gondolat, amivel szeretném befejezni, felügyelő úrral, Józsival, még a kezdetek kezdetén ültettünk ide egy gesztenyefát. A gesztenye fa, tudjuk azt, a gesztenye és a diófa az nagyon, nagyon lassan növő fa. És abban bízva, hogy majd eljön az idő, amikor az árnyékot fog adni. Valószínű, hogy az már nem nekem, hanem az utódomnak, vagy azoknak, akik most éppen fönt a gyerekfoglalkozáson ott vannak, vagy az ő gyermekeiknek. De mi tényleg azzal a céllal kezdhetjük meg ezt a nagyon küzdelmes szolgálatot, hogy az Istené lesz a dicsőség, és a gyülekezet javát fogja szolgálni mindaz, amit itt végezhetünk. Úgyhogy az övé legyen a hála. És drága testvérek, Barbara, Dankó Barbara, megkértem, hogy egy rövid filmet készítsen el. 15 percben készítettünk egy összeállítást. Akkor kedves testvérek, most pedig csendesedjünk el, és az Atyám két kezedben énekkel készüljünk együtt az úrvacsorai szolgálatra.
Itt nyitották ki
Sokan fiatalok és idősebbek, akikkel ez történik majd, halló fül és befogadó szív. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket. És Urunk, magasztalásodat hallott a fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta a szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála neked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel.
Végezetül fogadjátok az Úr áldását, Istennek népe. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr ragyogtassa rád az ő arcát, az ő Krisztusát, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, az ő Krisztusát te feléd, és adjon te néked békességet.